Halosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Csepelényi György pálos vértanú életével, boldogá avatásával foglalkozunk. 2025. május 10-én rendezték meg a képviselőtestületi tagok egyházmegyei találkozóját Egerben. Itt hangzott el az az előadás, amit most fogunk hallani dr. Czapkó Mihály atyától, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetőjétől, az eljárás egyházmegyei posztulátorától. Csepelényi György 1620 körül született a Trencsén vármegyei Bicsén. 1642-ben lépett be a pálos rendbe, majd egy évvel később a Felső Elefánti Kolostorban tette le szerzetesi fogadalmát. Filozófiai és teológiai tanulmányait követően pápán volt hitszónok, majd Mária völgyben és Zoborhegyen alperjel. 1672-től az ország északkeleti területein prédikált, és több falu lakosságát visszatérítette a katolikus hitre. Portyázó katonák 1674. március 26-án a füzéri plébániáról elhurcolták, és két hónapig tartó kínzás követően május 24-én Eger farmos közelében katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt lefejezték. A falu templomában Nagy János mezőkövesdi plébános temette el. Földi maradványait 1689-ben áthelyezték a Sátoralja újhelyi pálos piarista templom Szentkereszt oldalkápolnájának kriptájában. Hallgassuk meg tehát Czapkó Mihály atya előadását.
Excellenciás és főtisztelendő érsek úr, főtisztelendő paptestvérek, tisztelt képviselő testületi tagok, mint a boldog avatási eljárás egyházmegyei szakaszának posztulátora állok itt, de egyben Csepelényi György lelkes tisztelőjeként is, és ez a tisztség, amelyet érsek úr jóvoltából viselhetek, egyben egy olyan feladat is, amely megtisztelő, és hát egy olyan személynek az életét vizsgálhatjuk, ismerhetjük meg, akit érdemes követni. Hogyha arra gondolunk, hogy 350 évvel ezelőtt történt valami, akkor azt gondoljuk, hogy nagyon régen volt. 2025-öt írunk, Krisztus születése után. Az egyház történelmében 350 év talán nem olyan sok. Főleg egy olyan személynek, a vértanúnak a példája, amely ma is él, és túlélte az előző évszázadokat, az évszázadok különféle viharait. És emiatt érdekes, hogy mint egy patak újra és újra feltört a földből az előző évszázadokban, annak az igénye, nem is egyszer, hogy szükségünk van egy olyan égi pártfogóra, amit a keresztény hívő nép már tud, már ismer, hisszük azt, hogy ő elnyerte a mennyei örök boldogságot, egy jóváhagyásra várunk, egy megerősítésre a római pápa részéről. Ennek a mozzanatairól szeretnék most röviden beszélni. A boldoggá, illetve szentté avatás az egyház történelmében mindig is ismert gyakorlat volt. A kezdetek kezdetén, ha a mai gyakorlattal szeretnénk összevetni, sokkal egyszerűbb volt. Szinte felkiáltásszerűen, spontán avatták szentté azokat a vértanúkat, akik az első évszázadokban az életüket adták Jézus Krisztusért, a katolikus hitért. Nem volt kérdés, hogy egy olyan személy élete, aki a krisztusi igaz hitet követte, hűséges jó keresztényt élt, és a legnehezebb megpróbáltatásban sem mondott nemet Jézus Krisztusra, ne nyerni el az örök életet. Később azonban a püspökök, vagy a zsinatok, majd utána már a pápák jóváhagyása volt szükség ahhoz, hogy valakit boldoggá vagy szentté avassanak. Kicsit érdekesen szoktam megfogalmazni, hogy mi lehet a boldog, illetve a szent között a különbség. Néha azt érezhetnénk, mintha ez valamilyen rangsor lenne a mennyek országában. Vannak a boldogok, ők egy ilyen első szobában vannak bent, a szentek pedig valamilyen már komolyabb juttatásokban részesülnek, egy szebb szobában élnének. Többen ismerik őket. Mind a ketten ugyanazon a helyen vannak. Ugyanúgy Isten színe látásának örvendeznek, ez a megkülönböztetés inkább az egyház liturgiájában, az egyházban az Isten tisztelet, illetve a szentek tiszteletének a megkülönböztetését szolgálja. Amikor egy szemét boldoggá avatnak, egy részegyházban, egy nemzet egyházában engedélyezik a tiszteletét. A szentek tisztelete viszont már az egész egyházban engedélyezett. A másik különbség, hogy amennyiben vértanúról van szó, és be tudjuk bizonyítani, hogy a katolikus hite miatt ölték meg, nem szükséges csoda vagy csodálatos gyógyulásnak a bizonyítása. Egy szenti javatás esetén viszont már szükség van erre is. Vagyis Csepelényi György boldog avatására tekintve a történész bizottságnak és minden munkatársnak, aki a boldog avatási eljárással foglalkozik, a fő feladata, hogy bebizonyítsa Csepelényi György a katolikus hitéért halt vértanú halált. Ennek az elismerése az, amelyet a Szent Atyától remélünk, és amennyiben ez megtörténik, Isten szolgáját, Csepelényi Györgyöt immár tiszteletre méltó címmel nevezhetjük. És amint ez megtörténik, valójában megnyílik az út a boldoggá avatására. 1674-ben halt vértanú halált, ahogyan hallottuk, 1689-ben indult el először az a kezdeményezés, hogy őt boldoggá avassák, most 2025-öt írunk. Sokan kérdezik egyházmegye szerte, mikor fog befejeződni, meddig tart a boldog avatási eljárás. Nem tudjuk. Azt reméljük, hogy rövidesen lezárul, reményeink szerint ebben az évben az egyházmegyei szakasz, és hogyha lesznek olyan buzgó emberek Rómában is, akik felkarolják ezt az ügyet, akkor mihamarabb a Szent Atya elé tudják tárni. A pápai döntés után, amikor megtörténik a boldog avatás is, immár valószínűleg lesz emléknapja is, lesz liturgikus könyörgése, a Zsolozsmában, Szentmisében kérhetjük az ő közbenjárását. Valójában nem csak arról szeretnénk tudomást szerezni hivatalosan is, hogy ő a boldogok között van, hanem a Szentmisében, a liturgiában is szeretnénk kérni az ő közbenjárását. Egyáltalán miért van szükség boldoggá vagy szenté avatásra? Ez a kérdés is biztos, hogy felmerülhet bennünk. Nem csak nem katolikus emberekben, hanem akár katolikus emberekben is. Hogyha visszagondolunk az előző évszázadok, vagy az első évszázadok keresztényeire, akik föltekintettek azokra a vértanúkra, akik életüket adták Krisztusért, biztos vagyok benne, hogy visszaigazolást nyert mindaz, amiben hittek. Hiszen egy olyan személyre tekintettek fel, aki az életét adta Krisztusért, és biztosak voltak benne, hogy a mennyek országában van. A vértanúk tisztelete és a szentek közösségében való hit annak a visszaigazolása, hogy van örök élet. Erre pedig azért van szükségünk, mert mindannyian félünk az elmúlástól, a bizonytalan jövőtől, szeretteink elvesztésétől, önmagunk megsemmisülésétől. Természetes emberi érzések. Olyan érzések, vagy olyan krízishelyzetek, amelyekre választ, megerősítést várunk. Amikor az egyház egy szemét boldoggá vagy szenté avat, visszaigazolja hitünknek a mélységét, az örök életről szóló mélységét. Visszaigazolja azt, hogy Isten igazmondó, amit megígért nekünk, azt meg is adja. És hogy kapcsolódni akarnék a szent évhez, amelynek a mottója, a remény nem csal meg, a boldogok és a szentek tisztelete annak a visszaigazolása, hogy a remény nem csal meg minket. Ha kitartunk hitünk mellett, nem csal meg minket. Röviden szeretnék még arról az imádságról szólni, amelyet Csepellényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Néhány olyan mondat, amely röviden összefoglalja mindazt a lelki tartalmat, ami azt hiszem, hogy egyházmegyénkben, de egész hazánkban mindenki számára tartogathat valamilyen ajándékot. Így imádkozunk, Csepelényi életáldozata hite és az Isten iránt érzett hűsége példaként ragyog előttünk, valamint azt, hogy híveit kérjük az Istent, hogy híveit megerősítse a katolikus hitben. A boldoggá avatás tehát nem csak Csepellényiről szól. A boldoggá avatás mindannyiunkról szól. Ennek az igazi hozadéka nem csak az lesz, időzőjelben mondom, hogy egy szeméről immár hivatalosan is kimondják, hogy a mennyek országában van, hanem hogyha Csepellényinek a földi működése, amelyet hallottunk is, hogy hány és hány településen sikerült megújítani a katolikus hitet az emberekben, és az ma is megtörténik, akkor ennek ez az igazi gyümölcse. Vagyis ma is azt kérjük tőle, és hogyha ima életünkben fejlődünk, ha többet imádkozunk, ha erősen ragaszkodunk a hitünkhöz, ha akarjuk azt jobban megismerni, megélni, életünkbe bevonzani, akkor elértük ennek az egész folyamatnak az igazi célját. Mi is egy olyan szemét tisztelünk, aki kompromisszumok nélkül követte Jézus Krisztust. Ezért tekintünk mi is az Istenre úgy, mint aki a benne bízók erőssége. Benne van az imádságban az is, amiért Csepellényi küzdött, hogy összegyűjtse azt, ami szétszóródott. Láttuk a térképen is, ismerjük a történelmünket is, hogy ő egy olyan korszakban élt, ami Magyarországnak nem a fénykora volt. Egy hanyatló és talán bizonytalan jövőképpen rendelkező kor, amikor nem tudták, hogy mit tartogat a jövő. Talán még azt is mondhatnánk, a mai korhoz képest sokkal nehezebb időben éltek. A lelki megosztottság, a keresztény felekezetek és a nemzettestvérek közötti súlyos belső konfliktusok voltak, amelyek nem csak egyszerű szóváltásokban mutatkoztak meg, hanem ember életeket követelő konfliktusok voltak. Önmagában a külső ellenség is nehéz teher lett volna. Amikor valaki ebben a korban arra vállalkozik, hogy eljöjjön egy viszonylag békés vidékről, egy konfliktusokkal teli vidékre, hogy békét hozzon, hogy Isten békéjét hozza el, hogy az ellenségeskedő feleket próbálja összeforrasztani, hogy összegyűjtse azt, ami szétszóródott, akkor nem csak veszélyes hivatást vállal el, hanem isteni prófétai küldetést is lát el. Hiszen ő nem a veszélyt nézte, hanem annak a küldetésnek a magasztosságát, amelyet betölt. És talán sokan láthattuk a napokban, amikor 14. Leó pápa első mondatát kimondta. A föltámadt Krisztusnak a mondatát. Békesség nektek! Ez a küldetés volt, ami Csepellényit is irányította. Az ő vértanúsága emberi konfliktusok keresztüzében történt, de ezt azért tette, hogy egyetértést és békét hozzon. Amikor az ő példáját akarjuk követni, és az igazság ismeretében meg akarunk erősödni, akkor ne csak a hitismeretekre gondoljunk. Ne csak arra, amit hittanórán tanultunk, vagy amit még megismerhetünk katolikus hitünkről. Fontos, hogy elsősorban imádságos emberek legyünk. Az imádságban akarjunk közel kerülni Istenhez. Növekedjünk az ima életben és a hitben. Minden keresztény feladata ez, nem csupán a papoké, a megszentelt életet élőké. Csepellényi életében az is példa lehet számunkra, hogy ő nem erőszakkal térített. Bár nem ismerjük, hogy ki lehetett egészen pontosan a tanúvallomásokból csupán, de biztos, hogy szelíd, meggyőző és határozott ember lehetett, akinek a szavára adtak, aki ha beszélt a hitéről és meg is élte azt, akkor bátran követték őt. Csepelényi Boldog Özséb követője is volt, ahogyan láttuk, Pálos szerzetesként. Ami azt is jelentette, hogy egy olyan közösséghez csatlakozott, akik vezekeltek, másokért éltek, mélységesen tisztelték Jézus Krisztus édesanyját, és egy olyan hagyományra épült szerzetes rend volt, amely Magyarországon született. Sokszor azt élhette meg ő is, ahogyan talán mi is, hogy nem teljesen optimális a környezet a keresztény ember számára, a keresztény hitünk megélése számára. Olykor azt érezhetjük, hogy van némi ellenszél. Olykor azt érezhetjük, hogy nehéz megélni a kereszténységünket. Kérdezem én, mikor volt alkalmas? Mikor volt optimális, amire azt mondtuk volna, most minden rendben van? Az apostolok korában az volt, amikor elindultak? Az első évszázadokban, amikor oly sok megpróbáltatást kellett elviselniük? Csepelényi korában az volt? Éppen ezért tehát nem a külső körülmények határozzák meg, hogy mennyire ragaszkodunk Krisztushoz. Elsősorban nem a külső környezet, hanem a belső környezet az, ami minket meghatároz. Vagyis ahogyan imádkozunk az ő boldogga avatásáért, és kérjük az ő közbenjárását, a saját átalakulásunkat kell megélni. Magunkat kell alkalmassá tenni arra, hogy befogadjuk az Istent. És ha hitelesen befogadjuk, akkor tudunk mások felé sugározni ebből. Az ő közbenjárását kérve, valójában Isten segítségét kérjük. Kevés az, hogy csak mindig Isten segítségét kérjük, hiszen Isten azt kéri tőlünk, hogy mi tegyünk is valamit. Én azt kívánom, és azt kérem minnyájuknak, minnyájótoknak, hogy ezt a boldog avatási ügyet felkarolva, az ő boldog avatásáért imádkozva, érezzük ezt az ügyet úgy is magunkénak, hogy valójában a saját megújulásunkat, lelki megújulásunkat, keresztény hitünkben való megerősödésünket is megtapasztalhassuk. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, dr. Czapkó Mihály atya előadását hallották, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, és Csepelényi György Pálos atyának a Boldoggá avatási eljárás egyházmegyei posztulátora. Ternák Csaba érsek atya bízta meg őt ezzel a feladattal. Csepelényi György boldoggá avatásának a folyamata most zajlik, nekünk Pálos szerzeteseknek is nagyon fontos ez az esemény. Ezért most meghívok mindenkit, imádkozzunk együtt Csepelényi György boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves hallgatók, pálosrendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkat hallották. A mikrofonnál Bátor Boton, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
Most már üdítős és vizes palackkal is támogathatja a Mária Rádiót. A júliusi magazinunk mellékleteként eljuttattunk Önökhöz egy kis kártyát, amelyen a támogatói QR-kód szerepel. Kérjük, tartsa a tárcájában vagy táskájában, így bármikor, bármelyik reponta automatánál használhatja. Egyszerű. Tartsa a kártyát az automata kamerája elé. A gép ezt írja. Üdvözöljük, Mária Rádió közhasznú egyesület. Helyezze be a palackokat, dobozokat, üvegeket. Végül válassza a banki utalást. Az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz kerül. Ha csak havonta egyszer minden hallgatónk használná, akár a működésünk teljes költségét fedezhetné. Amennyiben nem találja a kártyát, vagy ön nem kap magazint, kérjen tőlünk egyet elérhetőségeinken. Hálás szívvel köszönjük hallgatóink támogatását!